A hírpercek után folytatjuk ezt a stúdióbeli műsorunkat itt a Mári Rádióban.
Amielőtt folytatnánk az elkezdett interjút, elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hiszen egyre néztem és mást adtunk be, tehát itt én tévedtem, tehát nem Oswald atyával készült interjút hallották eddig, hanem Tibor atya készített interjút Lackfi Jánossal. Ezt hallgatjuk tovább.
A magyar nemzet számára nagyon fontos és jelentős szerepet játszik a szűzanya. Ugyanis Szent István a szűzanyára bízta a magyar nemzetet. A szűzanyát ugyanakkor az eukarisztikus asszonynak is nevezzük. Te hogyan látod, hogy...
Hát most, hogyha ez mindig egy kicsit olyan zavarban voltam ezzel, hogy, vagy utólag jöttem rá, hogy amikor azt mondjuk, hogy kegyelemmel teljes, úgy 100 milliószor mondja az ember, amikor rózsafüzérezik, akkor ugye elképzeltem, hogy az egy olyan kegyességgel teljes, egy olyan jó asszony, mindig ott ül a templompantban, mindig elől, de nem kegyessége, vagy nem ájtatosága, nem jámborsággal teljes, nyilván abban is, de elsősorban kegyelemmel, tehát amire mind vágyunk, ugye a kegyelem az Isten szeretetének az ereje. És hát ugye ez teljességgel benne volt, hogy ember létére benne volt az Isten. Tehát hogy, ugye ha azt mondjuk, hogy Jézus megadja a receptet, aki bennem marad és én benne, az sújt be az örökké valóságba, már most abban él, hát akkor annál teljesebben, hogy a szűzanya fogadta be őt, teljes, kegyelemmel teljes, sőt az Istennel teljes, ki tudja befogadni az Istent, senki se, ő neki meg sikerült, szóval ez már önmagában világcsúcs. És az, hogy hát aztán egy 30 éven keresztül, sőt ugye egész a haláláig, aztán azt se lehetett piskóta azért végig szenvedni vele. Én nem tudom, akinek beteg a gyereke, vagy csak belázasodik, vagy bármi, már a fejre áll, meg minden kaparja magát, és inkább én lennék lázas, vagy vágják le a kezem, lábam. Milyen lehet az, hogy látjuk, hogy módszeresen kikészítik, szétverik, kilóg a bele a csontja, a nem tudom, és ezt végig szenvedte vele a szűzanya. Tehát, hogy teljesen maradéktanul, emberi fogalmak szerint elveszíti a gyermekét, aki teljesen benne volt istenként. Tehát egy akkora akrobatája a lelki életnek a szűzanya, hogy már csak ezért is jó, hogyha minél többet vele vagyunk, és bebújunk szépen a köpenye alá, mert azért elég ilyen gyáva gyenge kis egerek vagyunk. A hallgatók nem csak én. És azért jó, hogyha egy kicsit van fedezék, meg minden. Azt még a katonabácsik is tudják, ugye, hogy sokkal kevésbé találják el őket, ha valami mögé lekushadnak. Hát vannak tartós fedezékek, úgyhogy érdemes a szűzanyához szaladni.
Mit jelent számodra, mint magyarnak, hogy ez a nagy esemény itt megtörténik Budapesten?
Hát nagyon jó, és ugye nagyon rezgett a léc, mert így járvány ide, oda, hogy repültek a bumerángok. Nem lehetett tudni, hogy ez lehetséges, ugye tavaly el is maradt. Tehát óriási maga az, hogy, és maga az, hogy egy ilyen, abban is van egy hátborzongató, meg megindító dolog, hogy ugye be voltunk zárva, és akkor most így kitágulunk, és mindegyütt lehetünk, vagy nagyon sokan együtt lehetünk, messzi földről jönnek emberek. Ki tudja, hogy fog kinézni a jövő, hogy benn fogunk-e gugyulni az internet rácsai mögött, vagy tényleg lehetünk egy kicsit szabadabban. Tehát az, hogy térben szabadabban, szabad ég alatt, sokan együtt, ez egy szóval olyan közösségi érzés, akkor sincsen igazán hitéletem, vagy a hitben életem, inkább így mondom, ez a hitéletön technikai fogalom, hogyha egyedül magamba ülök, mint az áptojás, és akkor hogy én vagyok az egyház, muszáj közösség lennünk, mert nyilván ez macerásabb, mert akkor a másikkal, nem tudom, ő a töltött káposztát szereti, én meg a nem tudom én, vagy nem, mit tudom én, pizzát. Na, és akkor már rögtön egymásnak esünk, hogy mit fogunk enni. És szóval nem könnyű a közösségben. Aki már volt közösségben, építi a közösséget, legjobban megy, egy boom, tele vagyunk, lélekez, minden, boom, szétmegy az egész, elszabadul. Tehát ez nehéz ügy. De amikor csak ez van, csak a közösségi rész van, az is kevés, mert úgy nagyon jól tudunk úgy viselkedni, mint hogyha vallásosak lennénk. Csak aztán, amikor este hazamegyünk, akkor meg úgy plüty, mint a összeomlunk, mint a... Szóval, hogy kell, hogy legyen egyéni, egyéni ima élet, és kell, hogy legyen közösség, és a kettő nem megy egymás nélkül, és együtt. Hát ezért nagyon jók az ilyen alkalmak, hogy meg tudjuk élni nagy-nagy közösségben azt, amit az zárt ajtók mögött remélhetőleg magunkban is gyakorlunk.
Mivel a kedves Máre Rádió hallgatók ismerik most már rajtunk keresztül a verseit nagy részének egy részét, fogalmazok pontosabban, mit üzensz a kedves hallgatóknak, azok, akik ágyba fekvők, betegek, szenvednek?
Hát őnekik óriási feladatuk és harcuk van, és fontos, hogy minél több hídjuk legyen a világ felé. Ismertem egy olyan nagymamát, aki az egész családnak a lelki atomreaktora volt. Mindig hívták őt, bármi volt. Nagyi, most vizsga van, most nyomjad az imát ezerre, hogy nagyi, nem tudom, én megyünk szülni, tessék a rózsafüzért. Tehát, hogy nincsenek magukra hagyva, sőt, nagyon komoly feladatuk van, és hogyha nem működnek ezek az emberek közötti hidak, akkor csak gyűjtsék be az információkat, és imádkozzanak, mert az ima az akkor is hat, hogyha senki se látja, mert ugye ez a Jóistennek a munkája, amihez viszont mi kellünk, mert ő nagyon diszkrét, és nem fog belerobbanni az életünkbe, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Ők a kommandósai igazából az életünknek, akiknek van idejük imádkozni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elvállaltad ezt a beszédet, Isten áldását kérjük továbbra is.
Isten áldja a családunkat. Köszönöm szépen.
Kedves Már Rádió hallgatók, egyre több ilyen tanúságtétellel rendelkezünk, amit kiengedve az éterhullám hosszain keresztül a nagyvilágba sok embert lelkesíthet. Van, aki a maga komorságában éli meg, van, aki felszabadultabban. Tehát mindannyian más és más természetűek és hozzáállásúak vagyunk egy-egy eseményhez, de mindegyik ugyanabba az irányba mutat, és ez a fő. És amint a nemzetközi kongresszus alkalmával több nemzetből érkeztek ide emberek, képviselők, résztvevők, és mindegyik hozta maga kultúráját, a maga megélési módját, módszerét az Isten imádásnak, és néha ámulunk és bámulunk látva ezeket, hiszen egyik-másik nagyon távol áll a mi lelkületünktől, de tudjuk azt, hogy mindenki a saját maga módján a legnagyobb áhítatot és tiszteletet, illetve imádást fejezi ki az oltári szentség felé. Így is átgondoljuk mi a magunk kultúrájából, a magunk életviteléből kiindulva, melyik a legjobb, amit nyújthatunk, mint egy imádásként a mindenható Istennek, az oltári szentségben az ő szent fiának. És természetesen, amint már többször is elhangzott, ez az eseménysor egy előkészületnek a folytatása, mondhatjuk úgy, az előkészület csúcsa, amire készültünk eredetileg 3 évig, utána pedig több lett belőle a járvány miatt, de nem 3 évre, hanem életünk végéig kapunk buzdítást arra, hogy akkor az oltári szentség imádásából, a gyakori magunkhoz vételből merítsünk erőt ahhoz, hogy apostolai legyünk az örömhírnek, hiszen küldetésünk van. És ezeket a küldetéseket, a küldetés megélését, vagy a lélekben megjelenő szikrát halljuk tulajdonképpen az egyik-másik interjú alanynak a megszólalásában, hogy mi ébredt meg bennük. Most a további percekben, 3,5 perc elejéig ténylegesen az imént hibásan bekürtölt Osváth József atyával készült interjút közöljük, amit Szűcs Tímea munkatársunk végzett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Innen a műcsarnokból most ért vége a Szent Mise, és egy kedves vendéget köszönthetek most itt, akit megkérek szépen, hogy mutatkozzon be, és mondjál, hogy honnan érkezett ide.
Osváth József vagyok, a Nagyváradi Egyházmegyéből érkeztem, Tasnádi Egyházközségből. Most egy éve kerültem oda, ahol azelőtt káplánként, segédlelkészként kezdtem el.
Mit jelent az atyának az, hogy most ugye itt a közelben Magyarországon van megrendezve ez a kongresszus, és milyen lelkülettel érkezett ide?
Ilyen világméretű eseményen, eukarisztikus világkongresszuson még nem vettem részt. Fiatalokkal voltunk már világifjúsági találkozón, családokkal, világcsalád találkozón, de eukarisztikus kongresszuson még nem vettem részt. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, ahol egy világméretű rendezvény, a világ minden részéről érkeztek. Épp aki mellettem ült, Perúból érkezett, ha jól emlékszek, Gellért a rendi neve, ferences szerzetes misszionárius, és olyan jó volt hallani, hogy olyan messziről eljött, én nekem csak vagy 400 kilométert kellett megtegyek. Ez az egyháznak a sokszínűsége, és a találkozás személyesen Jézus Krisztussal és egymással. Már ez alatt a pár óra alatt ezt megtapasztaltam. A találkozások miatt Jézussal, az oltári szentségben és Jézussal az embertársban.
Hogyan látja az atya így papként? Mit jelent a mai embernek az eukarisztia?
Keresi a mai ember ezt a forrást, csak nem tudja, hogy hol van az igazi forrás, ahogy az egyik próféta írja, hogy ciszternákból táplálkoztatok, és hogy egy igaz élő Istentől eltávolodtatok. Az az eltávolodás is ott van az ember életében, de a szomjúság. De jó volt hallani az egyik előadásban is, hogy szomjazik az ember, és hogy Jézus is szomjazza a mi közelségünket, szeretetünket. Megtapasztalva az ő irgalmát, így tudunk irgalmasok lenni. A mai ember valahogy nem találja ezt az igazi forrást, de keres. És ezeket a keresőket kell mi megtaláljuk, keresztények.
Köszönjük szépen ezeket a bátorító szavakat, és hát további nagyon szép hetet kívánunk, és hogy tényleg éljük meg együtt ezt a keresést, és találjuk meg a mi Úrunkat az eukarisztiában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam, és örülök, hogy itt lehetek, és akik bekapcsolódnak a Mária Rádió keresztül, én hiszem, hogy bárki, bárhogyan bekapcsolódik, sok kegyelem, ajándék fog áradni mindannyiunkra. Adja Isten, hogy így legyen.
Köszönjük szépen!
Kedves Mária Rádió hallgatók, a továbbiakban egy nagyon érdekes interjút fogunk közölni, amelyet készített a munkatársunk, pontosabban ketten is közreműködtek ebben. Mary Helly biblikus teológussal Egyesült Államokban származik, Detroitban, a Szent Szív Szeminárium biblikusa, teológus, egyetemi docens, és azon kevés nők közé tartozik, pontosabban hárman vannak, akiket Ferenc pápa kinevezett a Pápai Biblikus Bizottság szolgálatára. Ez azért egyedi, mert az évek során kizárólagosan férfi és férfiasnak tartott munka volt ez, és amint maga a teológus asszony bevallja, illetve elmondja, hogy ő mint nő, és a többiek is kicsit másképp szemlélik magát a szentírást is, mint általában a nők is másképp állnak hozzá úgy a vallás gyakorlathoz, mint olyan a szentírás gondolatait másképp fogják fel, mint a férfiak, és ez így van rendjén. Ő maga is mondja, ezáltal egészítik ki egymást a férfiak és a nők. Tehát egy többletet hozhat a női személy egy ilyen bizottságban, hiszen a Szentírás azon részekre, mint például a házasság, család, gyermekek, a nők érdemlegesebben tudnak hozzáállni, pontosabban más szemszögből tekinteni. Így színesedett a paléta, és mondjuk úgy kiegészült a biblikus bizottságban dolgozó női teológusok által kiegészült, kiszélesedett a teológiai látáskör. És ezzel a biblikus teológus asszonnyal hétfőn volt egy fakultás az egyik paviljonban, és holnap reggel lesz egy tanúságtétel. A fakultás az, amikor egy témáról beszél, és az ő témája az volt, hogy a szeretet azt mondja, menj, az eukarisztia és a keresztény élet, ez a cím és az alcíme az előadásának. Holnap pedig majd önmagáról fog beszélni, bizonyára az ő vallásosságára, hogyan éli meg. Most akkor hallgassuk meg az ő vele készített interjút.
Legyen szíves bemutatni először magát a hallgatóknak.
Please say a few words about yourself for the listeners.
Well, I am American. I teach in a seminary. I'm a professor of scripture at the seminary in Detroit, Michigan, USA. I serve on the Pontifical Biblical Commission, and I also belong to the Catholic Charismatic Renewal.
Az Egyesült Államokból, Detroitból jöttem, és tanítok a Steubenville szemináriumban.
Tudjuk, hogy nagyon sok a program, és ezért mi fűti, amit itt elmondott a Holy Spirit?
We know that you are you put there yourself for lots of service, and what is that power? What is your motivation? What fuels you? Is that the Holy Spirit?
Yes, it's the Holy Spirit that fuels me. And Jesus.
Igen, Jézus az a Szentlélek az, aki
God has done so much for me. How can I not, in gratitude and praise to Him, give Him everything I have?
Mikor találkozott Istennel először? Családban vagy pedig?
When and how did you first meet God? In your family or in community?
It was in my family. We were Catholics when I was a child, but just 1 hour a week at Mass. But then when I was 12 years old, my parents went on a retreat, and they encountered Jesus personally, and they radically changed. And I saw that as a young person. I was profoundly moved by that. And then when I was in graduate school, I did a Life in the Spirit seminar, and I encountered Jesus myself and also the power of the Holy Spirit, and I began to very, very slowly use the gifts of the Holy Spirit, and my life has been an amazing adventure since then.
Először keresztényként, katolikusként a családomban találkoztam, de csak egy héten egyszer egy órát töltöttünk Istennel. Aztán a szüleim elmentek egy Lélek az Életben szemináriumra, amit én is érzékeltem, hogy mennyire megváltoztatta a szüleimet, és így az egész családot. Később aztán én is elmentem a tanulmányai során, és ott részt vettem az Élet a Lélekben szemináriumon. És lassan, de biztosan elkezdtem a Szentlélek ajándékait használni.
Egy kérdésem van, és egy picit erdély alapja is lesz. Azt szeretném megkérdezni tőle, hogy milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesül az egyházi szolgálaton belül, mert Erdélyben még nagy probléma az, hogy a nők háttérben szorulnak.
I have one question and one question only. We are coming from Transylvania, Romania, and the question is that what challenges you face with within your service, because us in Transylvania, we still have to strive for to find our niche, to how we as women can serve in the church.
Mm-hmm. I think the situation is very different in Eastern Europe than in the United States and Western Europe. There isn't yet, even in the West, a full recognition of the dignity of women and the role of women in the church. women's role and women's genius is not the same as that of men. It's complementary. It's different. So I don't think it's helpful just to be advocating for women's ordination. That's not what the church needs. What the church needs is a much greater appreciation of what women bring that is unique to them, which Pope John Paul II wrote more about than any other pope. But there's much more to be reflected on and understood about the unique dignity of women. And I think women should be in more decision-making positions in the church, which is not the same as the priesthood.
Kelet-Európában, Európában, illetve az Egyesült Államokban eltérő a helyzete a nőknek és a kihívások, feladatok, de mindenütt szükség van a női géniuszra. És erről Szent II. János Pál pápa írt sokkal többet, mint bármelyik másik pápa. Nem a nők felszenteléséért kell küzdeni, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon különböző a férfiak, illetve nők elhívása, és óriási szükség van, hogy a nők teret nyerjenek, többek között döntéshozási pozíciókban is.
Nagyon sokat beszélt a szenvedő emberekről. Ugye tudjuk, hogy a Mária Rádiót nagyon-nagyon sok otthon ülő beteg, szenvedő ember hallgatja. Mit üzen ezeknek az embereknek?
Radio Maria is listened by a lot of people under homes who are sick and elderly or lonely, and you have shared lots of things about pain and suffering. What would you give to these people as a message?
I would say, don't waste a moment of your suffering. Your suffering is gold. It's precious jewels to the Lord. You can offer it up in love, in union with the suffering of Jesus, and bring about amazing works of grace in the lives of other people. You may never know until you get to heaven who they are, but your suffering has greater power than you can imagine if it's united with the suffering of Jesus. Also, I would say at the same time, don't hesitate to ask the Lord for healing. We can both offer up our suffering in love, but at the very same time, ask Jesus to heal, because he loves to heal. And he never refused anyone who asked him for healing during his earthly ministry. So we need to have more faith that the Lord wants to heal.
Két dolgot üzennék. Az egyik az, hogy soha se fáradjatok bele abba, hogy a fájdalmatokat, a szenvedéseket Jézussal egyesülve, Istennek ajánlva éljétek meg. A ti szenvedésetek az arany, ezüst és gyémántok, mindenféle drága gyöngy, nagyon értékes számotokra, és el se tudjátok képzelni, mi minden áldást, jó hatást ér el. Sok olyan rejtett dolgot, amit csak aztán később a mennyben lehet meglátni, érzékelni. A másik dolog pedig, hogy ne felejtsétek el, hogy kérjetek gyógyulást, bátran kérjetek gyógyulást, mert Jézus nagyon szeret gyógyítani. Ez a kettő együtt jár.
Kedves már rádió hallgatók, ha nem is értette mindenki az angol nyelvű interjút, hál' Istennek megkaptuk anyanyelven is, tehát le volt fordítva, viszont azt a fajta átélést, amit az interjú alany, tehát a teológus asszony belevitt az ő mondani valójába, azt kellett leginkább figyelni, hiszen érezhettük azt, hogy ő nem pusztán csak beszél a témáról, hanem hiszi és vallja, beleéli magát, és ez a fontos. És ez tulajdonképpen egy tanúságtételnek a lényege is, hogy érződjön az, hogy az az ember, aki most egy bizonyos témával kapcsolatban megszólal, és ez lehet az élet bármilyen területén, bármikor, az tényleg hiszi és vallja, amiről beszél, és igyekszik azt szerint is élni. És ezért fontosak az ilyen tanúságtételek, így a rádió hullámhosszain keresztül is. Ugyanaz, ami megtörténik a kongresszus alkalmával is, ott már szűkebb körben kevés meghívott és hosszabb időre engedett tanúságtételekkel, itt pedig rövidebb tanúságtételek, de annál több alanyt lehet megszólítani. Tehát ezáltal érezzük azt, hogy valami lelkesít, hogy más is törekszik arra, mire én, és ez a legfontosabb. És az oltári szentség tiszteletére rendezett kongresszus is, és bennfoglalta minden egyes esemény arra szolgál, hogy mindannyian új erőre kapjunk, hogy az a háladás, ami maga az eukarisztia szó, ez tényleg eltöltve bennünket, igyekezzünk másokat is háladással buzítani, háladás jegyében és lelkületében élni. Most a továbbiakban hallgassunk meg egy egyházi személyiséggel készített interjút, amelyet Ferenc Emese készített Pál József Csaba temesári püspökúrral.
Nagy nagy szeretettel köszöntjük a rádió kedves hallgatóit. Itt vagyunk a Hung Expo-ba, és éppen véget ért a gyönyörű szép szentmise. Nagyon meghatottam, amikor megláttam, vagy az tudatosult bennem, hogy a mai főcelebráns és szónok 11 ezer kilométert jött azért, hogy velünk ünnepeljen. Ez egy picit azt hangsúlyozza úgy felém is, meg talán mindannyiunk fele, hogy egy közös célért vagyunk, az eukarisztia az, ami összetart bennünket. Nagy szeretettel köszöntöm a temesvári püspökatyát. Köszönjük, hogy itt van velünk, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. És azt kérdezném most itt szentmise után egyből, hogy milyen érzések kavarognak a püspökatyában?
Igazából az van bennem, hogy csodálatos, szép ünnepség, és kicsit ugye gondolkodva, hogy vajon a kívülállók ezt hogyan nézik, úgy nézik-e, hogy ez egy nagy ünnepély, külsőség, felszínes, viszont az én lelkemben az van, hogy ez mind te írtad van, Jézus. Te vagy a központja ennek az egész ünnepségnek, minden napnak, minden programnak, és tényleg Jézus a központja. Az a Jézus, aki a mindennapi szent áldozásban, akár egy kis templomban, akár egy nagy székes egyházban eljön hozzánk, megsimogatja a lelkünket, bátorít, erősít, vigasztal, néha megfed. De az a Jézus, aki határtalanul szeret, most itt ugye a központban van, és a médiának is úgy valamiképpen a központjába kerül, és ettől a szívem tele van örömmel. Hogy azt a Jézus, akit én itt köszönthetek az én szívem mélyén, és akivel minden nap belső párbeszédben élhetek, azt a Jézust most itt mindenki úgy központi helyen köszönti, üdvözli, és őt veszi körül. Ez az egyik, ami úgy különösen is a lelkemben van. A második pedig ez a nagy nemzetköziség, hogy tényleg, hogy a csebúi érsek 11 ezer kilométert, de mások is sok kilométert még tével jöttek ide, és itten találkozhatunk. Nekem külön élmény a püspökatyákkal, afrikaival, venezuelaival, meg európaiakkal egy pár szót váltani, és tudni azt, hogy ennek a nagy egyháznak a tagjai ők is, mindannyian Jézusért vannak itt, és mikor visszamennek is, ugyanaz a Jézus fogja őket vezetni, hogy ott távol innen, tőlünk távol, építsék Isten országát Jézussal is. És jó tudni, hogy ennyi sokféle színű, ennyi sokféle gondolkodású testvérem van a nagyvilágban. Ez a nemzetköziség. És a harmadik gondolat pedig az van bennem, hogy jönnek a mi egyházközségeinkből is az emberek, és valamiképpen ők is megtanulják még jobban Jézust életük középpontjává tenni, hogy a közösségeink is egységesek, sokszínűek, de egységesek legyenek. Olyan értelemben, hogy igazi krisztusi közösségek legyenek, amikor Krisztus a központ, abban a kis közösségben is, és érte vagyunk itt. Azért vagyunk, hogy ő közöttünk legyen, és aztán kisugárzik. Még egy különös gondolat, ami úgy megragadott különösen az előadásokból, hogy ugye van a szent áldozás, nagyon fontos része ennek a felkészülés, hogy lelkünkben tényleg felkészüljünk jól, Isten igéjének a meghallgatásával és a megélésével, de van még egy pont, hogy a szentáldozás után Jézusnak a lelkületét, az ő szeretetét, magát Jézust elvigyük sok-sok embernek. Egyik előadásban az volt, hogy az emberekben szomjúság van, az emberekben vágyak vannak, és Jézus válaszol ezekre, és talán ezek az emberek várják, hogy mi keresztények, akik a szentáldozáshoz járultunk, elvigyük nekik Jézust, hogy az ő vágyaikra, az ő szomjúságukra kielégítést, választ találjanak. Ezt a második felét semmiképpen nem szabad elhanyagolnunk, mert ha oda bezárjuk és ott hagyjuk Jézust a templomainkban, akkor a világ éhes marad, a világ szomjas marad. Úgyhogy ezek a gondolatok forognak most az én szívemben is. Ezeket szeretném átadni minél több embernek.
A Temesvári Egyházmegye hogyan készült az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra?
Hát a felkészülésnek már része volt, hogy meghívtuk a Fábri Kornélt, ő beszélt papjainknak, szerzeteseinknek, már tudom, talán másfél évvel ezelőtt. Aztán sok helyen elkezdtek szentségimádásokat tartani. Ugyanakkor az egyházmegyében újra szerveztük az örökös szentségimádásokat, valamikor, amikor az egyházmegye nagy volt, mielőtt kivándoroltak volna a német testvéreink, akkor minden napra volt egy egyházközség, ahol egész napos szentségimádás volt. Most ezt nem tudtuk így vállalni, de viszont végigkérdeztük a plebániákat, hol tudnak egy napot, két napot, három napot vállalni, és akkor egy kalendáriumot készítettünk, oda be vannak írva, és felfrissítettük azt, hogy minden egyházközségben legyen legalább egy egész nap, vagy két nap, vagy három nap, amikor úgynevezett örökös szentségimádást tartanak. Ez is része a felkészülésnek. Aztán Zoomon találkoztunk a különféle csoportvezetőkkel, a plebánosokkal is, szerzetesek vezetőivel, ifjúság, család, meg mindezekkel, és ott próbáltuk egy kicsit úgy valamiképpen közelhozni az emberek szívéhez azt, hogy jó, hogyha eljönnek az eukarisztikus kongresszusra, jó, hogyha megújítják szeretetüket az eukarisztia iránt. Ezeket mindenképpen próbáltuk megtenni, de hogy benne volt a tavaly előtti évet például az egész egyházmegye az eukarisztiának szentelte, ezt jelentettek a szentségimádásokon kívül előadásokat is az eukarisztiáról, és valahol ott volt ugye a központban, a gondolataink középpontjában. Örülök, hogy fiatalok is jönnek a Temesvári Egyházmegyéből, de igaz, csak pénteken jönnek. Ők majd azt hiszem, hogy az Ákos koncertre jönnek, tehát igazából ebédre már itt lesznek, de az lesz nekik az egyik fontos napjuk, aztán a családok találkozóján mindannyian részt veszünk, lesz egy közös Temesvár egyházmegyéknek egy közös ebédünk is szombaton együtt, és aztán a délutáni nagy örmeneten, meg a Szent Misén is, aztán vasárnap a Szent Atya által főcelebrált Szent Misén én veszünk mindannyian részt. Egy kicsit megmozgatta az egyházmegyét. Nem tudom, ezt a szót kell-e használni, hogy kicsit, de úgy sokakat megmozgatott.
Püspök atya, mit üzen azoknak, akik most rádión keresztül hallgatnak, nem tudnak jelen lenni személyesen, betegek, ágyban fekvők, szenvednek?
Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus annyira szeret minket, hogy ha valaki a saját hibáján kívül nem tud ott lenni egy ilyen kegyelmi eseményen, mint az eukarisztikus kongresszus, akkor a Jóisten a kegyelmet hazaküldi. Amikor nem az ő hibája, főleg, hogyha valaki szenved, és a szenvedését egyesíti a Jézus szenvedésével, felajánlja Jézusnak, akár más betegekért, és abban a helyzetben, amiben van, próbálja megélni Isten akaratát. Mert nem az a fontos, hogy valahol ott vagyok, vagy nem vagyok ott, hanem az a fontos, hogy azt tegyem meg, amit Isten most tőlem kér. Ezt mindenkinek, hogy ezzel a békével legyenek otthon. Lehet, hogy sajnálkoznak egyesek, hogy nem jöttek el. Ha eljöhettek volna, akkor tényleg sajnálkozhatnak is. De most ebben a helyzetben éljék meg jól az Isten akaratát, ami azt jelenti, hogy a lelkükbe, fogadják be az Úr Jézus, hogy azt töltse be egészen, és embertársaik felé éljék meg azokat a kapcsolatokat, amiket ők Jézussal megélnek.
Püspök atya, köszönjük szépen a beszélgetést és ezeket a nagyon erőteljes gondolatokat. Sok áldást, kegyelmet kívánunk, és azt, hogy megerősödve, feltöltődve távozzunk mindannyian innen, és ne csak egy külsőségen alapuló kongresszus legyen, hanem vigyük majd tovább a saját egyházmegyénkben. Köszönjük szépen, Isten áldását kérjük életére.
Köszönöm szépen, én is Isten áldását kívánom a Mária Rádió hallgatóinak, de a munkatársainak is, mert jó sokan eljöttek ide, és itt dolgoznak, és ezért hálásak vagyunk. Isten áldja mindannyiukat.
Kedves már rádió hallgatók, milyen gyönyörűen kiemelte a püspök atya azt a gondolatot, hogy akik nem tudnak részt venni, de szeretnének részt venni, tehát akik nem tudják Isten kegyelmét a helyszínen megérezni, azoknak Isten hazaküldi. Természetesen ez egy plasztikus megfogalmazás, de a lényeg benne volt, hogy igen, aki szeretne részt venni, jelen lenni, de nem tud, az részesül az Istentől kapott kegyelmekben. Természetesen, hogy nem bűn, hogyha valaki nem vesz részt ezen. Viszont aki megtehetni és nem vesz részt, az viszont nem tudja, mit veszít. Ezért fontos, hogy a buzgosságot engedjük magunkban mocorogni, és elinduljon valami bennünk, ami arra ösztönöz, hogy próbáljunk részt venni valamilyen programba bekapcsolódni, hiszen a személyes programokon túl, amik most a hét elején voltak és vannak, közelednek a fiataloknak, a családoknak szánt napok, a péntek és a szombat, valamint a Szent Atya által celebrált záró szentmisének a napja, a vasárnap. És még mindenkinek van alkalma, hogy átgondolja, meggondolja magát, hogy részt tud-e venni, vagy nem. Természetesen most már csak olyan eseményeken, ami nem kíván regisztrációt, hiszen az már régen lezárult, tehát olyan szabadtéri rendezvényeken vehetnek részt az utólagosan jelenkezők, ahol erre nincs szükség. De akár részt tud venni valaki személyesen, akár csak médián keresztül követi az eseményeket, kérjük a mindenható Istentől, hogy áldjon meg mindannyiunkat, hogy az a kegyelem, amire föltenő szükségünk van életünkben, azt nem ellőzzük. Az a kegyelem, ami ezen kongresszus által áradna minden emberre, szintén ne hiányozzon életünkből. És a Jóisten bizonyára meghallgatja kéréseinket és megáld minket. Most a továbbiakban van még egy pár perc hátra, pontosabban 18 percünk van még, amíg következik az újabb hír blokk, és utána pedig a Szentmise közvetítés, hiszen Szentmise közvetítés is lesz mai napon 5 órától. Tehát mindaddig még van egy pár percünk, hogy még egy pár megkérdezett alanynak a gondolatait meghallgassuk. Természetesen jóval hosszabb az alanyoknak a listája, mint amennyit be tudunk mi most a mai alkalommal adni, és nincs is egy időrendi sorrend, bizonyára sokan felfigyeltek arra, hogy némek utalnak tegnapra, mint kezdőre, tehát ez már hétfőn volt készítve, ma meg már szerda. Tehát nem egy időrendi sorrendben adjuk be ezeket az interjúkat, nem is fontos ilyen szempontból, hanem igyekszünk magát a lényeget közölni. Most pedig hallgassuk meg kis Lívia önkéntes munkatárs által készített interjút Jean-Claude Hillerich bíboros atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Egy kevésbé ismert, vagy legalábbis nagyon sokunk számára sajnos kevésbé ismert bíboros úrral fogok most egy beszélgetést készíteni. Megkérem, hogy mutatkozzon be a Mária Rádió hallgatóknak.
Greetings to the listeners. We are asking you as Transylvanian listeners if you would share some thoughts, please.
So first of all, I would like to greet, say hello to everybody who listens now. I mean, the fact that you listen is a sign that you want to meet God. You want your life to be transformed. You want to be happy, which is another word for saying you want to be a saint. And Mass, the Eucharist, is such a treasure where while receiving the body of Christ, we become the body of Christ. The body of Christ also helping. Christ with his hands, with his feet, helping other people. So we becoming the body of Christ also means that we have to help people.
Először is köszöntöm szeretettel a Mária Rádió erdélyi hallgatóit. Már az, hogy hallgatók vagytok, ez egy óriási dolog. Hallgatni Isten szavát, hallgatni, befogadni, kívánni a szentmisében, a szentségekben Isten, ez csodálatos dolog, és ő életet ad nekünk.
Bíboros úr, ma a szűzanya születésnapja van, kisboldog asszony. Meg tudná nekünk mondani, hogy ön számára hogyan kötődik a szűzanya és az oltár szentség?
Today is the birthday of Mother Mary. For you, dear Cardinal, what is the connection between Eucharist and Mother Mary?
You know, when we carry the monstrance, the body of Christ, to the streets, I often thought that Mary was carrying Christ during her pregnancy, during the streets, and that became a blessing for the people who could meet Christ through Mary.
Amikor a monstranciában az Úr Jézus testét, az eukarisztiát visszük az utcákon, akkor nagyon sokszor megemlékezünk arról, hogy a szűzanya is az ő szíve alatt a méhében Jézust hordozta, és Jézust vitte az embereknek.
Még lenne egy utolsó kérdésem. Milyen sajátos tapasztalata van az eukarisztiával, az oltári szentséggel?
Last question. What special connection do you have, what experience, feeling, whatever you have with the Blessed Sacrament, with the Jesus and the host?
I can say already my vocation. When I was a small boy, I had not even received First Communion. We prayed in the church before the sacrament, and I felt all of a sudden so happy. And when I went out of church, I said to my sister, I shall become a priest. And I've never forgotten that, and I've pursued that idea.
Amikor kisfiú voltam, még nem voltam első áldozó, akkor ott voltam a templomban, és láttam az Úr Jézust kihelyezve, és valami olyan erős érzés vett erőt rajtam, olyan vonzás, hogy amikor kimentem a templomból, azt mondtam a nővéremnek, hogy én pap akarok lenni. És erre mind a mai napig élénken emlékszem.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, illetve az Erdély Mária Rádió hallgatóinak.
Thank you very much for taking time for us and especially for Transylvania Radio Maria listeners.
It is a great pleasure for me.
Nagy öröm.
Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben, tehát egy bíboros atyával készült interjút hallhattunk. Elnézést kérünk az előforduló technikai hiányosságokért, mondom így, mivel a legtöbb interjú szabadtéren készült, ezért minden közrejátszik, úgy a háttérzaj, hiszen nem lehet elkülöníteni a hallgatóságot, mint pedig a szél, vagy bármi zaj van a háttérben, ezek mind behaladszodnak. De reméljük, hogy mindenki számára hallható, illetve érthető volt minden egyes elhangzott gondolat. A továbbiakban egy újabb interjút fogunk ismertetni, amelyet Kis Géza nagyváradi barátok templomának a kántora készített Soltesz államtitkárúra.
Államtitkár urat körünkben, és te azt a kedves államtitkár úr is köszönjük, hogy szánt időt ránk. Államtitkár úr, hogy érzi magát a Nemzetközi Eurokarisztikus Kongresszuson, illetve hogy látja, rengetegen vannak külföldről, rengetegen jöttek előadók, püspökök, bíborosok, milyen üzenetet hordoz ez a mai fiatalságnak, a nemzeteknek?
És köszöntöm Erdélyben, Párciumban, és persze máshol is hallgatókat. Valóban egy hosszú időn vagyunk túl, hiszen 5 évvel ezelőtt, amikor bíboros úrral, püspökatyákkal elindultunk haza a Cebuból